Újra nagyon szép jó reggelt a következő PFS Kávézac podcasthoz. Ma folytatjuk azt a kérdést, hogy mennyi részét érdemes, ha egyáltalán a portfóliónak kriptókba befektetni.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnap reggel ezt már elkezdtük ahhoz, hogy ezt a kérdést meg lehessen válaszolni, ahhoz az alapokat kell tisztázzuk, amennyibe lehet. Ma is folytatom azt a gondolatmenetet, hogy inkább egyszerűbben, de nem felületesen megnézni, hogy a blockchain világ magába hogy működik. Az volt ugye az egyik dolog, a technológia, ami a nap végén össze van foglalva különböző tokenekbe. Ezek a tokenek remélhetőleg egy hasznot hoznak. És ahhoz, hogy a felhő közösség kiszámítsa, validálja azt, ami a blockchainnek szükséges, ahhoz van az úgynevezett melléktermék, az ajándék egység, amit a blockchain rendszer fizet azoknak, akik ezt validálják, vagy kifizetik. Tegnap reggel már erről beszéltünk, hogy ezeket az egységeket, az úgynevezett melléktermékeket, ezeket lehet különböző tőzsdéken egyik oldalról átváltani fiat rendszerbe, mert ugye ezzel az egységgel nem lehet még fizetni. Azok, akik nagyon rajongói a kriptovilágnak, azok remélnek, vagy látnak egy olyan vizionális képet, hogy valamikor ezekkel a tegnap így nevezett melléktermékekkel fogunk majd fizetni, mert ebből kialakul egy új egység. Én tudatosan itt tovább is a deviza kifejezést, a valutát, ezt nem veszem kézbe, mert ez összezavarja nagyon sokszor a normális embert, aki amikor azt hallja, hogy kriptovaluta, akkor a valuta kifejezésnél hasonlóan, mint más valutánál ugyanarra gondol. Na most ez volt az egyik lehetőség, hogy akár kriptó melléktermékekkel, egységekkel kereskedni. Véleményem szerint ez a legspekulatívabb verzió. Ezeket azután lehet tárolni, úgynevezett wallet formájába, ez a pénztárca, ahol ezeket az egységeket tárolni lehet. A másik verzió az lehet, hogy olyan vállalatnak a részvényét vásároljuk meg, amelyiknek az üzleti modele a blockchain technológia felhasználásából profitál. Hát vannak olyan gondolatok, ötletek, hogy a blockchain meg tudja adni a lehetőséget teljesen új bizniszmodelleket felépíteni, az ügyfeleknek, a végfelhasználónak új élményt gyártani, hatékonyabbá tenni a bizniszmodelleket, költségeket csökkenteni. Az abszolút meggyőződettek, akik azt mondják, hogy csak a blockchain technológiája a jövő, ők azt mondják, hogy ez a technológia minden bizniszmodellt, amit csak digitalizálni lehet, és át lehet tenni ebbe a formába, át fognak tenni, és akkor ez még hatékonyabb lesz. Hozzá kell mondjam, hogy a rengeteg ötlet mellett, amit nap mint nap lehet kapni, és így figyelünk is, ismerünk, olyan business model, amelyik a blockchain technológiával már meg tudta tenni ezt a lépést, még mai nap szinten nem ismert. Vannak marketing fogások, hogy egy cég kimegy, amelyik eddig létezik, és azt mondja, hogy akkor hónaptól mi elfogadjuk például a Bitcoin, mint fizetőeszközt. Ezt most már tudjuk, hogy ezt a blockchain mellékterméket ők elfogadják, mint fizetőeszközt. Oké, de ez még nem azt jelenti, hogy a blockchain technológia az ők bizniszmodellüket megváltoztatja, és itt is megvan az a veszély, hogy csak azért, mert valaki kimegy mindegy bizniszmodellel, és azt mondja, hogy mi most a blockchain technológiát használjuk, vagy esetleg ezekkel a coinokkal, ezekkel elfogadunk fizetéseket, hogy ez egy kicsit egy ilyen divatos sztorivá válik, amit egy pár évvel ezelőtt is láttunk, Eastman Kodak alapjában ugye évekkel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt összeomlott, amikor a digitális kamerák megérkeztek. Az érdekes az, hogy alapjában ezt is Eastman Kodak technikusai találták fel, de ezt ők eladták pont Apple-nek azért, hogy azután Apple őket ezzel tönkretegye. De mikor Eastman Kodak azzal a maradék céggel is kijött, és azt mondták, hogy akkor mi most a fotótárolási világba gondolkozunk azon, hogy a blockchain-t felhasználjuk, ami a mai napig is még nem működik, és hogy bitcoinnal lehet esetleg fizetni, akkor ugrott az árfolyam Eastman Kodaknak csak emiatt a jelentés miatt, de a bizniszmodellben még nem történt semmi. És itt meg lenne az az ötlet, hogy akkor kimazsolázni azokat a cégeket, azokat a vállalatokat, amelyek azt jelzik, hogy ők a blockchain technológiával szeretnének dolgozni. Itt pont megvan ennek az úgynevezett stock picking, ennek a részvény kicsipegetési modellnek az a veszélye, hogy egy klasszikus hype irányba megy el a portfólió, és olyan bizniszmodellek vannak, olyan cégek kiválogatva, amelyek egy klasszikus lufiba hajtják bele a portfóliót. És ezeket már láttuk, tehát ez nem az első, hogy ilyen divatos hype elindul, ez ha visszamegyünk 1633-ig, akkor a tulipánoknál megvolt, aztán megvolt ugye az amerikai részvény lufi 1893-ba, a dotcom lufi, amikor nem kellett más csináljon egy bizniszmodell, csak odaírja, hogy dotcom, és mindegy, volt-e egyáltalán üzleti modell, ez a dotcom már elég volt azért, hogy szárnyaljon az árfolyam. A fang részvényeknek a szárnyalása 2015 körül, a cannabis részvényeknek a szárnyalása 2018-ba, aztán 2020-at megnézzük, akkor itt ugye a bitcoin, a mellékterméknek ez a szárnyalása. Tehát ez a második verzió, hogy olyan bizniszmodell választok ki, de hogyha ezt józanon csinálom, akkor már közel vagyok ennél a kiválasztásnál ahhoz a klasszikus value értékkereséshez, ami a hagyományos portfóliókezelésben és vagyonkezelésben benne van, hogy milyen részvény vagy milyen iparágokat választunk ki. És a harmadik verzió, az a lehetőség lehet, hogy megadom, mint befektető, a pénzemet annak adom rendelkezésére, aki a blockchain technológiába akarja magát pozícionálni, vagy ugye eddig, mint miner, tehát azok, akik a komputerekkel kiszámolják azt a képletet a blockchainbe, ami szükséges, hogy hasheket gyártjanak. Ezt a tegnap reggel megbeszéltük, hogy erről a privát ember piváháztatás inkább lemarad, mert ez a piac már fel is van osztva, és olyan szintre fel kellene szerelkezni, ami túl nagy investíció lenne, hogy egy normális házi komputer be tudjon csatlakozni ebbe a modellbe. Tehát ugye megvolt az a két verzió, hogy a proof of work, ez a bitcoinnak a modele, és a proof of stake, ez az a verzió, amikor a validálási jogot megvásárolja egy partner, és ehhez kellhet a pénz, hogy valaki oda megy, és azt mondja, hogy oké, én most megvásárolom azt a jogomat minél több pénzzel, hogy én a blockchainbe egy ilyen validáló pozíciót kapjak. Ezt néha egy páran eladják még az ESG zászló alatt is, mert azt mondják, hogy ebbe a modellbe nem kell kvázi ész nélkül világszerte energiát elégetni azért, mert többen számolják a blockchainbe ezt a képletet, hanem ki van válaszva egy validáló, és az azt jelenti, hogy egyszerre csak egy számol, és erre nem kell annyi energia, mint hogyha egyszerre világszerte mindenütt számolnak, és csak egy van, aki majd megkapja az ajándékot, tehát a mellékterméket a blockchain számításából, és a többiek azok, ja, remélik, hogy majd a következő alkalommal sorra kerülnek, de hogyha lassúak, akkor soha nem kerülnek sorra, akkor mindig csak energiát égettek el. Na most megvan ez a lehetőség, hogy valaki azt mondja, hogy oké, én a pénzemet mind befektető odaadom valakinek, aki ebbe a modellbe, például az ETH számításánál, mint proof of stake, ezt a jogot megvásárolja, és ebből van esetleg hoza. Ez is érezzük, megvan ennek is a kockázata, nagyon nagy az a veszélye, hogy meg tudom-e vásárolni valójában, vagy a partner meg tudja-e vásárolni azt a technológiát, ami szükséges ahhoz, hogy valójában a rendszerbe be lehessen csatlakozni. És akkor ezzel a három lehetőséggel amit ugye tegnap is megnéztünk, tehát hogy a melléktermékeket, a termékeket, a kriptó egységeket tudom megvásárolni. A második verzió, hogy olyan business modellbe fektetnék be, amelyik a blockchain technológiát használja. A harmadik, hogy a pénzemet, mint kockázati tőkét olyannak adom rendelkezésére, aki megvásárolja a validálási jogát. Ha komolyan, mint befektető ezzel a kérdéssel tovább foglalkozom, hogy mennyi részét a portfóliómnak tegyem ide, akkor már ezekből az alapokból is egy döntés az minden befektetőnél megmarad. A kérdés az, hogy én ezt az egész témakört hogy látom, és akár egyet értek-e John Paulson-nel, aki a, ha úgy nevezzük, akkor a leghíresebb ellenfele az egész kripto világnak, főleg a coinoknak a kereskedésére, mert azt mondja, hogy oké, az, hogy ma van egy ár, az még nem jelenti azt, hogy annak van egy belső értéke, és hogy ez egy tartós érték. Megvan most a piacnak az a hangulata, hogy ezt megveszi. Erről már nagyon sok alkalommal beszélgettünk, hogy ma bárminek meg lehet az ára, ha valamilyen okokból ezt éppen ma valaki megveszi. És hogyha mint befektető így gondolok erről, akkor többet ezzel az egyelőre az egész kriptotémával nem kell foglalkozzak. Akkor ezt nyugodtan félre tudom tenni, és azt mondom, hogy amikor ezek a témák jönnek, akkor én egyelőre erre nem figyelek. Mert hanem benne vagyok mindig abban a konfliktusban, hogy megvan egy gondolatom, és akkor azt mondom, hogy hát győzzetek meg, és erre lovagol pont a marketing, hogy akkor azokat, akik bizonytalanok, azokat meggyőzzék. És ez egy elég drága sztori is tud lenni. Tehát, hogyha ezt azt mondjuk, hogy oké, azokhoz tartozunk, aki ezzel nem foglalkozik. Lehet egy másik verzió, hogy azt mondjuk, úgy érzem, hogy ha ez már létezik, mint technológia, akkor érdemes ezt figyelni, és már csak azért is foglalkozom vele, hogy növekedés közben, menet közben legyen tapasztalatom. Nőjek bele, érezzem a fogalmakat, értsem, hogy egyáltalán miről beszélnek. Van egy olyan idézetem is, ami pont azt mutatja, hogy mennyire sajnos a szakmai világ olyan formában beszélget erről az egész technológiáról, hogy akik nem értik, azokat össze lehet nagyon zavarni, sőt, olyant is össze lehet zavarni, aki azt hiszi, hogy érti, és mégis, amikor erről beszélgetnek, csak egy idézetet olvasok itt elő, ami egy ilyen olyan prospektusból van, akik szeretnék a blockchain ötletet eladni egy létező business modellnek, és abban benne van így a cím kifejezésként, hogy smart contracts felhasználási lehetőség. Lido az ETH stake tokenizálására. Most remélem, hogy mindenki, aki ezt így hallja, az ellentétben hozzám megértette, hogy ez a mondat mit mond. Én nem. És ez az érdekes, mikor ezeket a nagyon marketingesen felhúzott szakmai kifejezéseknek a haigálásával itt jönnek, akkor felmerül mindig az a kérdés, hogy ez most csak forró levegő, amit itt kifújnak, vagy én vagyok a bunkó? Ha én lennék a bunkó, az még egyszerűbb, mert akkor azt tudom, hogy mondani, hogy oké, utána járok, megnézem, keresem az összefüggéseket, hogy megértsem, hogy mi van mögötte, de ha forró levegő, akkor érdemes erre figyelni, és ezt lehet mondani a kripto világban, és ezt mondom mindenkinek, aki nekem felteszi a kérdést, hogy ebbe a témába fektessek be? És akkor felteszem a kérdést, ha őszinte vagy saját magadhoz, érted, hogy ott miről van szó? És ha az a válaszod, hogy nem, akkor egyelőre ne foglalkozz vele. Ez is egy old economy kifejezés, ami még Kostolányi oldaláról is többször jött, Warren Buffett oldaláról is többször jött, hogy az a business modell, amelyiket nem értem, azt nem veszem meg csak azért, mert valakivel találkoztam, aki nekem azt mondja, hogy higgyem el, hogy ez egy tuti business lesz. és ígér nekem valami fantasztikus hozamokat, ha nem értem, hogy ezek honnan jönnek létre a hozamok, akkor jobb, hogy azzal nem foglalkozom. Tehát ezt mindenki saját magának dönti ugye el, és pont ez van a kriptovilágban is. Az első, ami fontos, hogy megértsem, hogyha vannak ez a 10 000, és ebből sokkal több lesz ilyen coin, akkor ez hogy jön létre? Ez most már tudjuk, egy mellékterméke a blockchain aktivitásoknak. Ennek miért van ára? Hát azért van ára, mert ezzel kimegy valaki egy piacra, és a másik oldalon, mivel kialakult egy hype, van valaki, aki ezt megveszi. És ezt kell mindig felmérjem, hogy a lehetőségek és a kockázatok milyen arányban vannak egymáshoz. Csak egy más kérdés. Kiugranak ki 8-9 ezer méter magasságból egy repülőből ejtőernyővel. Aki most azt mondta, hogy én, na já, aki már egy kicsit foglalkozott a témával, az tudja, hogy ez a buli nem lenne nagyon érdekes, mert hideg van, kevés az oxigén ebbe a magasságba, és ezért ez nem lenne nagyon nagy élvezet. A magasság a probléma. Ha mélyebbről olyan 3500-4000 méterről kiugrunk, az már egészen másképp néz ki. De ha például egy repülőbe lennénk, amelyiknek éppen mind a két motra vagy megállt, vagy már rég, és az a veszély, hogy robbanni fog, és megvan az ejtőernyő, és 9000 méteren vagyunk, akkor lehet, hogy mégis kiugranánk, mert megváltoztak a paraméterek. Tehát az, hogy hova fektetünk be, mit csinálunk, ez mindig azon múlik, hogy milyenek a paraméterek, milyenek a lehetőségek, és főleg, hogy milyen a kockázat és a lehetőség aránya. Ez az, amit John Paulson is mond, hogy ő azért nem fektet be kriptotémákba, mert neki a lehetőség és a kockázat arány az nem egészséges. A lehetőség megvan, hogy ez a hype tart egy darabig, és az, amit megvett, azt lehet, hogy valaki majd meg fogja venni. De a másik oldalán megvan az a veszély, hogy ez a megvett valami, ez akár nullára visszaeshet. És itt ezen vitatkoznak ma a felügyeletek is, hogy hova lehet tenni az egész blockchain technológiát. Ma már van olyan vélemény, amelyik azt mondja, hogy a token, amelyiknek van egy valódi haszna, az alapjában ez egy nyersanyag. Egy nyersanyag azért, mert alapjában az még nem egy business model, hanem ha jól leprogramozott tokent ma valaki megvásárol, akkor ezt be tudja építeni a business modellébe, tehát itt egy nyers anyagról beszélünk, aminek van haszna. A cégeknél is, amelyikek ma a blockchain technológiát felhasználják, azt nézik a specialisták meg, hogy a blockchainot abban az esetben csak egy Excel tábla, ami be van építve a business modellbe, és az az előny, ami ebből jön, ez emeli a részvénynek az értékét, vagy a következő években ki tud alakulni olyan business modell, hogy a blockchain technológia a tokenen keresztül az magába a business modell, és ez azt jelenti, hogy a blockchain akkor a tokennek az értékét növeli. És ott nincsen körülötte egy business modell. De ahogy ezt már mondtam, ezek ma még nincsenek ezen a szinten. Tehát, hogyha azt nézem, hogy ha egyáltalán a portfólióban mit teszek be, milyen a lehetőség, milyen a kockázat, akkor inkább azt kell mondjam, hogy na já, az alacsonyabb százalékos kategóriákban vagyunk, hogy mennyit tudok egyáltalán befektetni abba a kategóriába, és mindig a befektetésnél azt kell mondjam, hogy a befektetésre, rendelkezésre álló összegnek mekkora részét. És itt maximum az 1-2%-os szinteknél lehetünk, de ezt megint mindenki saját magának kell felmérje, mert azt mondom, hogy ma aktuálisan esetleg egy példaként csak 40 ezer eurónál van egy bizonyos blockchain melléktermékeknek az értéke, itt akik benne vannak, azok tudják, hogy itt körülbelül a bitcoinról beszélünk, akkor meg kell néznem, hogy milyen a lehetősége, mekkora a valószínűsége, hogy ez a duplájára növekszik, és a másik oldalán az van, hogy az árfolyam akár nem is kell nulla legyen. Legyen mínusz 70, mínusz 80%. Én azt mondanám, hogy akkor az már mindegy. Hogy most mínusz 70, vagy mínusz 80%, vagy mínusz 100% van, az szinte lényegtelen. A döntő az egész témában az, hogy ezt kell felmérjem. Ha hiszek abba, hogy a lehetőség kétszer akkora, mint a veszély lefele, hát akkor lehet, hogy mi befektető úgy döntök, hogy azt mondom, oké, akkor ezt megveszem, mert én el tudom képzelni, hogy ezt a piac fel fogja vinni 150-120 ezer dollárra. Ha a valószínűsége csak 50-50 lenne, tehát 50% az, hogy nullára, 50% az, hogy esetleg megduplázódik, az a kockázat lehetőség arányba túl kevés. És itt vannak azok, akik ebbe is belekeverik azt, hogy azt mondják, jó, hogyha ingadozik, akkor jó rendszeresen belevásárolni, és akkor megvan a cost average. Itt szerintem össze van keverve, legkésőbb ezen a szinten a szezon a fazonnal, mert ha azzal a kérdésekkel foglalkozzak, hogy egy bizonyos befektetés egyáltalán hosszú időre létezik-e, vagy nem, ha az a verzió megvan, hogy vagy nem, akkor itt a cost average nem segít nekem, hogyha azután még pluszba belevásárolok egy nagyon erősen visszacsökkent modellbe. Itt meg kell legyen a meggyőződésem, hogy csak akkor vásárolok bele nagyon nagy árfolyam visszaesésbe, hogyha ennek megvan a lehetősége hosszú távra, hogy ez tovább fog érni. Ez is ma nagyon tömör volt, de remélem, hogy a tegnapi nap és a mai nappal sikerült ezt a kérdést egy picit megközelíteni, és tudom, hogy aki azt várta, hogy a végén mondjam azt, hogy igen vagy nem, ezt a választ itt nem fogom soha megadni, mert ez egy nagyon szubjektív, egyéni, egyedi döntés, hogy ki mennyi kockázatot vállal, és mennyire néz szembe azzal, hogy milyenek a lehetőségek, és milyenek a kockázatok. Itt jó tanácsadók rendelkezésre tudnak állni, erről beszélgetni, és akár majd közösen meghozni a döntést. Ez volt a célom a tegnap és nap, hogy ma, hogy ezt a témát ilyen szengszögből próbáljuk egy kicsit megközelíteni. Mint mindig, köszönöm a figyelmet, köszönöm az időt, ha még marad, visszajelzésekre, további kérdésekre, akár ötletekre, vagy továbbküldésekre. És ma sem lesz unalmas nap, ezért holnap reggel találkozunk újra a következő PFS Kávézatsz podcastnál. Viszontlátásra, kellemes napot!
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!